meghallgatásával folytatódik. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet, emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Itthon gomoly felhős napos idő várható délnyugaton és az Alpok alján egy-egy záporral, zivatarral. Az északias szél mérsékelt marad. A hajnali 10-19 fokról 27-32 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Idén nyáron már 10. alkalommal kerülnek megrendezésre a honvédelmi táborok. Hogy milyen egy honvédelmi tábor? Ebben az órában erről beszélgetek a Magyar Honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával. Mindjárt kezdünk. Hello, Szabi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
For the morning, but it's been 40 since I lost so the sun. It's like the world wants to keep me in the sweetest feeling I've got. I've been waiting for the morning. I don't need no sunlight, I kind of like the dark, 'cause it's the only way to see you. So I never wanna open my eyes.
Program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, lévén, hogy megkezdődött a nyár, és a gyerkőcöknek viszonylag sok szabadidő szakadt a nyakukba, és elmennek táborokba, szóval, hogy a táborok világában, kicsit szűkítem, egy bizonyos tábor fajta világában fogunk kalandozni, a honvédelmi tábor világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Magyar Honvédség hadnagya, dr. Nagy Zsuzsa. Köszöntelek, Zsuzsa, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszöntelek én is, és a hallgatókat is.
Még mielőtt a táborba, a honvédelmi táborba gyorsan belecsapunk, ennyi elég, hogy a Magyar Honvédség hadnagya, vagy lövész, vagy dandárt is hozzá kell tenni?
Nem kell, de egyébként a területvédelmi és hadkiegészítő parancsnokság honvédelmi nevelési főnökség beosztott tisztje vagyok.
Nem baj, hogyha én ezt nem mondom el a következőben, csak annyit, hogy hadnagy.
Persze.
Na jó, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe, oly módon, hogy én is jártam persze táborokba, effektíve egy ilyen 30-35 évvel ezelőtt, na tehát a sporttábor volt, vagy nem tudom, akármilyen ilyen tematikájú tábor. És nem is tudom, hogy egyáltalán 30-35 évvel ezelőtt voltak-e honvédelmi táborok, én nem emlékszem ilyenekre.
Valószínűleg nem. 2016-tól vannak honvédelmi táborok, és hát felfejlődtünk, mert az elején ilyen közel 300-350 gyerkőc, ahogy mondtad, fiatal vett részt benne, most már több ezer gyerek táborozik nálunk.
Kicsit, hogyha visszatekergetjük az időkerekét, és idén már a 10. évadotokban léptek, akkor hogy jött egyáltalán a lehetőség? Vagy az, hogy akkor ti csináltok ilyen táborokat? Ez nem tudom, szülői megkeresés volt, vagy a civilek nyomása, hogy akkor a gyerkőcöt elküldeném egy honvédelmi táborba, lehet-e? Vagy az akkori vezetés, a honvédelem akkori vezetése azt mondta, hogy akkor hát milyen szép alakzatban állnak itt a felnőtt katonák, és akkor mi lenne, ha kipróbálnánk a gyerkőcöket, hogy a táborokban hogy tudják ezt csinálni?
Ennek az alapvetése az volt, hogy a civil életben lévő gyerekek, fiatalok és felnőttek sincsenek tisztában azzal, hogy a Magyar Honvédség hogy működik. És betekintést gondoltuk, vagy gondolták, hogy betekintést adnak, és nyilván a fiatalok tudnak ebbe úgy betekinteni, hogy a későbbiekben felnőtt korban már tudják, hogy is működik a Magyar Honvédség. Nyilván a honvédelmi táborokban szabályok vannak játékos formában, és így mutatjuk be a katonák életét.
Hiszen gyerkőcöknek szól, tehát, hogy ilyenre nem kell gondolni, hogy akkor futkosóra küldik a gyerkőcöt, hogyha éppen nem tudom, nincs ott a sorakozón, vagy a fogkefével. Egyéb dolgokat kell csinálni a mellékhelyiségben.
Így van. 4 korosztályunk van, 12-14, 15-16, 17-19, és 18-25 éves korosztálynak hirdettünk táborokat. De természetesen ezt nem így kell elképzelni. A szabályok azok a napi rendet jelentik. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy a sorakozóban nem vesz részt, akkor büntetés. Főleg azért nem, mert számunkra a legfontosabb a pozitív motiváció. És így is építettük fel az összes tábor módszertanát. Tehát, hogy ez nem úgy néz ki, hogyha valamit nem tud, akkor azért büntetünk. Ha valamit nem tud, megtanítjuk. Ha valamiben jó, még jobbá tesszük a gyerekeket.
Majd rámegyünk a tematikára, meg a napi rendre, meg hogy milyen tematikájú táborok vannak, viszont volt egy ilyen elszólásod pár perccel ezelőtt, hogy a civil lakosság nincs tisztában azzal, hogy hogyan működik a Magyar Honvédség. És szerintem egyébként 100 emberből 95-nek tényleg halvány lila gőze nincs arról, hogy mi van, mert annak idején tudtuk azt, amikor még volt kötelező sorkatonai szolgálat, hogy menni kell behívó izzés, akkor letölteni a másfél évet, 2 évet, 6 hónapot, stb. De hogy mi történik ott bent nálatok? Most föltenném a kérdést, hogy mondd el, de nyilván nem lehet, mert azt mondták a feletteseit, hogy akkor táborokról beszélsz, másról nem.
Elmondom. Mi egy család vagyunk. Mi egy nagy család vagyunk. A Magyar Honvédség úgy működik, hogy szinte majdnem mindenki ismer mindenkit. Ahol dolgozunk, az a kis családunk. Mi mindig tudunk egymásra számítani. Tehát ennek a lényege, ennek a szervezetnek, a Magyar Honvédségnek az, hogy tudjunk egymásra számítani. Mi nem járunk egyedül, mi tűzpárban járunk. Tehát, hogy kettessével. Rajban közlekedünk. Tehát csoportban működünk együtt. Erről szól a honvédség, a katonaság. És ez az, amit szeretnénk átadni. Tehát amikor beszéltem arról, hogy a civilek nem tudják, ez az, ami a legfontosabb a Magyar Honvédségben. Hogy mi egyként, és ugye egy szív, egy dobanás, nagyon sokszor hallottuk már ez ezt jelenti.
Millió kérdésem van ehhez kapcsolódóan, az egyik az, hogy nyilván filmes élményekre táplálkozom, hiszen én magam sosem voltam honvédelmi berkeken belül, nekem a sorkatonai szolgálat is kimaradt, tehát hogy van ez a bizonyos film, nem tudom, láttad, de a Danny DeVito az egyik főszereplője, a reneszánsz ember, amikor civilként, oktatóként bekerül, és akkor ott valakiket meg kell tanítania valamire, és akkor ő maga is belelát kicsit jobban a honvédség működésébe, civilként, és utána nem tudom, eltelik fél év, miután oda került, és már ő is pontosan úgy viselkedik, mert ragad rá, hogy akkor ott hogy élnek, hogy gondolkodnak, mit csinálnak, és pontosan tudni fogja, hogy akkor mi történik. Tehát, hogy civilként, hogyha valaki bekerül, és valamilyen szinten fogékony arra, hogy akkor szabályok, bizonyos szabályok szerint élje az életét, akkor ez nagyon könnyen rátragad az emberre.
Aki oda bekerül, az be akar kerülni, és fogékony lesz, így, ahogy mondtad. Mert a katonai szocializációnak ez a lényege, hogy megtanuljuk azt, hogy számíthatunk egymásra, és mindenkire ugyanaz a szabály vonatkozik.
És nyilván ilyen elrettentő példák is vannak, hogyha már filmes élményekből indulok ki, hogy akkor ott ilyen nagyon csúnya dolgok is történhetnek, hogy arról van szó, hogy valaki nem úgy teljesít, vagy amúgy teljesít. De hogy szerintem egyébként ezek manapság 2026-ban lehet, hogy a filmben is csak kitalált történetek. Tehát, hogy akármilyen, nem tudom, ilyen súlyos büntetésekre, vagy személyi fegyelmezésekre nem lehet ma már gondolni.
Nem, ez így van. A Magyar Honvédség rendkívül gyorsan fejlődik, és módszertanában is rendkívül gyorsan fejlődik. Akklimatizálódott ahhoz, hogy más generáció van. Most már a Z generáció az a generáció, akik nagy számban bejönnek a Magyar Honvédségbe, és hát tudjuk, hogy náluk más motivációs eszközök vannak, és a Magyar Honvédség ehhez alkalmazkodik.
Most éppen egyébként egyenruhában, munkaruhában, melyik a helyes, melyiket kell mondani, jött.
Egyenruha.
Mert hogy munkaruha is egyébként
ez így van,
úgyhogy bármelyik jó lehet. Szóval, hogy én, hogyha tömegközlekedem, és egyébként én tömegközlekedem, és fölszáll valaki, aki szintén egyenruhában van, mert éppen nem tudom, szabadnapja van, kimenője van akármi, akkor nem tudom, egy kicsit olyan, mint hogyha biztonságban, jobban biztonságban érezném magamat, hogy ott van mellettem egy katona.
Hát ennek örülök. Ez így van, mi ha hordjuk az egyenruhát, mi ezt tiszteljük. És valószínűleg azt látod te is, hogy aki az egyenruhát viseli, az tiszteli az egyenruhát, és ezt sugározza kifelé is.
És egyébként büszke is rá az, aki katona is hordja.
Így van.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Magyar Honvédség hadnagya, dr. Nagy Zsuzsa. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.
Végtelen tengeren jövöm a holnap, csónakon védtelen otthon a holdat, társam a tengerkék tükörkép, nem beszél. Új helyek, új sebek, hullámok, völgyek, bármi fáj, várni kár, tovább kell jöjjek, mint ha nem fújna rám szüntelen szembeszél. Oda, hova szívem húz, nem vezet se víz, se ország út, oda, hol a szélnek fordult, nem menetek én, részlet múlt. Próbálom álmomat szőni a mából, evezni sötét fellegektől távol, hinni, hogy partot ér, ki bennem él. Új tájak, új vágyak, hullámok, völgyek, bármi vár, várni kár, tovább kell jöjjek, s mint a nem fújna már szüntelen szembeszél. Oda, hova szívem húz, nem vezet se
Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a honvédelmi táborok világában kalandozunk, ha bár eleddig erről a topikról még kevesebbet beszéltünk, és velem szemben a stúdióban még mindig a Magyar Honvédség hadnagy, a dr. Nagy Zsuzsa, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Köszönöm.
Én nem vagyok sajnos tisztában a különböző vállapok jelöléseivel, hogyha hadnagyról beszélünk, az hány vonalacska, hány csillagocska, mert hogy most nincs
erre. Egy csillagocska, de itt van.
Ja, hogy elől van, mert igen. Én vállapot nézek, nem elől.
Igen,
a vállap csak a díszegyenruhán van?
Így van, meg... Hát meg más rendvédelmi szerveknél. Aha. Nálunk paroli van, és ez itt.
A paroli, így hívják azt, ami itt van elől egyébként, van. És a gombnál a mellkason található, és az, mint ahogy hallottam, akkor az tépőzáros le lehet szedni.
Így van, így van. Amikor előléptetik az embert, akkor ezt letépik, és rányomják az ujjat.
Neked mikor várható a következő?
Nem tudom, de remélem ezt fogják hallani, és akkor a főnököm is hallja.
És akkor az már két csillagocska lesz?
Igen, az két csillagocska.
Mi a következő hadnagy?
Főhadnagy.
Na, térjünk vissza a táborok világába méghozzá oly módon, hogy arról már beszéltünk, hogy egy 35-40 évvel ezelőtt nem voltak táborok, 2016-ban hívtátok életre, és négy korcsoportot említettél. Hogy mennek a gyerkőcök egyébként? Mit tudtok? Nyilván van valamilyen szintű rálátásotok erre, hogy a gyerkőcök mondják azt, hogy én ezt szeretném kipróbálni, vagy a szülők mondják azt, hogy akkor téged most elküldünk a honvédelmi táborba.
Az utóbbi időben kérdőívezünk. Mindig ez úgy néz ki, hogy a tábor 5 napos, bent lakásos táborról beszélünk, és az utolsó nap kérdőívet töltenek ki a táborozók, a táborparancsnokok, a kadétmentorok, akik segítik a táborszervezőit, valamint egy héttel a tábor vége után a szülők. És azt szoktuk megkérdezni a szülőktől, meg a gyerekektől is, vagy a fiataloktól, attól függ, hogy melyik korosztályról beszélünk, hogy ki választotta a tábort. És a kicsik esetében, kicsik, hát a legfiatalabb korosztály esetében nagy arányban választják a szülők. De a 15-16 és a magasabb korosztály, tehát a 17-19 éves korosztálynál viszont ilyen 1%-os a szülői érdeklődés, hanem a fiatalok választják.
Ilyen kérdés van-e a kérdőívben, hogy miért küldik a gyerkőcöt a szülők a honvédelmi táborba? Azért, mert, hogy nem tudom, képtelen felkelni reggel 7-kor, és iskolába menni, és akkor nem tudom, tanulja meg a napi rendet legalább a honvédelmi táborban, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy akkor egy katonai pálya az pont jó lenne neki. Szóval, hogy vannak erre utaló kérdések, vagy ilyen tematikájú kérdések?
Olyan kérdés nincs, hogy miért küldte, olyan viszont van, hogy mit tapasztalt a tábor után a gyermekén. És leginkább az szokott kijönni, hogy a mobiltelefonokat nem használják annyit, mint előtte. A napi rend ott is legalább egy hétig megmarad, tehát ugye nálunk van körletrend, a körlet a szobát jelent, tehát ugye ahol laknak. Körletrend, ezt otthon is alkalmazza, tehát nem kiugrik az ágyból, és nem igazítja meg az ágyneműjét, hanem ezt is megcsinálja, és nyitottabbá válik. Itt nagyon fontos kiemelnem azt, hogy azoknak a fiataloknak is hihetetlen jó lehetőség, akik zárkózottabbak, akik nehezen tudnak barátkozni, mert a szakemberek, akik szervezik a táborokat, nekik egy edukációjuk van, ami azt takarja, vagy azt öleli át, hogy tudják a csoport kohéziót erősíteni. És erre figyelnek, hogy senki nem marad egyedül.
Említetted a mobiltelefonokat, meg említetted azt, hogy most Z generáció van, utána meg alfa generáció, stb. És akkor most a sztereotípiából indulok ki, jó magam is, hogyha nem tudom, trolizok, villamosozok, járkálok az utcán, akkor azt látom, hogy a fiatalok, az ilyen 15-25 éves fiatalok, hát akármennyire is együtt utaznak, nem beszélgetnek egymással, nyomogatják a telefont. Nem biztos, hogy ez jó annak, hogy nem tudom, elmenjenek futni egyet, vagy edzőteremben legyenek, vagy állóképességük milyen. Szóval, ha elmennek hozzátok a fiatalok, akkor mi a fő hangsúly, hogy akkor tegyük le ezeket az eszközöket, és ne a tablettel, meg a PlayStation-nel, meg az akármivel foglalkozunk, és akkor kicsit erősödjünk rá a világra, vagy próbáljuk meg egymásra odafigyelni, vagy ezek bármilyen kombinációja.
Nagyon fontos számunkra, és ezért ez úgy néz ki, hogy amikor megérkeznek a gyerekek...
Telefon le, kész.
Így van. Pontosan, de minden nap 2 órára visszakapják. Aha. Ez szerdán már nem is kérik el. Tehát szerdán úgy szokott ez történni, hogy a táborparancsnokok kiosztják a szerdai nap is a telefonokat, és már nem veszik fel. A közel 50%-a nem veszi fel. Csütörtökön pedig már a táborparancsnokokat hívja a szülő, hogy minden rendben, mert hogy a fiam vagy a lányom nem hívott föl. És minden rendben, mert odakint miten játszanak a többiekkel. Ez a 12-14 évesekre vonatkozik. A 15-16 évesek már másra használják a telefont. Ők a barátaikat hívják föl. De náluk is érezhető ez, hogy jó, majd elmesélem, amikor vége. Hogy mire fókuszálunk? 15-16 éveseknél 3 éve kitaláltunk egy új módszertani kiegészítést, ez a HATFI kihívás. Ennek a rövidítése HAK. Az a lényege, hogy olyan versenysorozat, ahol nem csapatban, nem csak csapatban versenyeznek, hanem saját magukat győzik le. Ez azt jelenti, hogy amikor beérkezik a 15-16 éves fiatal, akkor van egy ilyen felmérés. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Cooper teszt, vagy...
Pont erre gondoltam. 15 fekvőtámaszt meg tudok csinálni, persze, amikor nem. Bejöttem. Amikor elmegyek, már 25-öt.
Hát végülis ez lesz a lényege, de nem ez a lényeg. Mármint, hogy ez a lényeg, csak hogy nem így indulunk ki, hanem játékos formában. Mert az az elve a HATFI kihívásnak, hogy mindenki jó valamiben, csak meg kell találni, hogy miben. És itt nem azt fejlesztjük, amiben nem jó, hanem amiben jó, azt még jobbá tesszük. És erre azért van szükség, hogy folyamatos pozitív motivációja legyen.
Nem tudom, hogy ezen gondolkodtatok-e, vagy nem, most a fiatalok, illetve a mobil használók, vagy a telefon használók, közösségi média használók köréből, vagy szemszögéből indulok ki. Az lehet, hogy a honvédségnek is jó lenne egyébként, hogy akkor, nem tudom, ott van náluk a telefon, élőzik, nem tudom, akármilyen tartalmat csinál, hogy akkor én most itt vagyok már harmadik napja, és délután 2-kor ott van a kezében, Cooper-tesztet futok, eddig nem sikerült, és ott tolja fel, hogy akkor nézd meg itt a honvédelmi táborban, meg tudom csinálni végre.
Igen, ez tök jó ötlet, csak akkor az egésznek a koncepciója ugrik. Tehát, hogy, mert hogy ez arról szól, ez ugyanolyan, mint amikor jaj, de boldog vagyok, és kiposztolok minden, minden lépésemet, és nem tudja megélni a pillanatot. Itt ennek az a lényege, hogy nem reklámozni akarunk. Tehát nem. Aki el szeretne jönni, nagyon szívesen látjuk, de ennek az a célja, hogy tényleg élményekkel menjen haza, amit megél, nem pedig az, amit mutat.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Magyar Honvédség hadnagya doktor Nagy Zsuzsa. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Jó volt, amikor nem volt főid, amitó, csak mindenki szabadon élt magába. Szaladtunk, ha már lehetett fel és alá. De ez a mai kor bizony akkor, amikor neki tetszik, kivesz és levágat. Üzenem sosem, adom én a harcom fel. Belenyalhat ebbe a farhátba. Jó volt, amikor nem volt főidomító, csak mindenki szabadon élt magába. Szaladtunk, ha már lehetett fel és alá. El volt a csapatunk a karámban. De ez a mai kor, akkor amikor bizony neki tetszik, kivesz és levágat. Üzenem sosem, adom én a harcot fel. Belenyalhat ebbe a farhátba.
Sunny Rolanddal.
Az ég feletted féregként lassan felzabál, látod, de mégsem érted.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a honvédelmi táborok világában kalandozunk a Magyar Honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Szia.
Te hogy kerültél kapcsolatba egyébként a honvédséggel? Kicsit kutakodhatok az életedben?
Persze. Én oktatáskutató vagyok, és a Magyar Honvédségnek, a Honvédelmi Nevelési Főnökségén dolgozom, mert az a tudás, amit én képviselek, vagy inkább azt mondom, az az ismeret, ami rendelkezésemre áll, az tudja segíteni az ő munkájukat, és így kerültem be. Plusz érdekes volt, hogy anno a szüleim azt mondták, hogy anyukám azt mondta, hogy ne legyek tanár, apukám azt mondta, hogy ne legyek katona, úgyhogy először tanár lettem, aztán katona. Tehát vigyázni kell, mit mondunk a szülőként a gyereknek.
Te hadnagy vagy.
Igen.
Tiszti főiskolát végeztél, vagy egyetemet?
Nem. Én civil egyetemet végeztem, és amikor bekerültem, akkor vannak kiképzések, amit el kell végezni ahhoz, hogy ezt a rendfokozatot megkapjuk.
Neked kell még, nem tudom, évente egyszer teljesíteni 30 kilométeres menet felszereléssel együtt akármit, terepgyakorlatot?
Minden katonának kell évente teljesíteni bizonyos feladatokat. És ez nagyon jó, mert szinten tartja az állományt, úgyhogy igen, kell.
Térjünk rá gyorsan a táborokra, hogy nyilván a gyerkőcöknek nem kell ilyeneket csinálni, viszont nem. Egyéb feladatok vannak, és hát hogyha abba gondolunk bele, hogy honvicsik, akkor csomó minden eszünkbe juthat. Én nem tudom, szeretném kipróbálni a maroklő fegyvert, szeretném kipróbálni azt, hogy tudom álcázni magam, szeretném kipróbálni, nem tudom, életkorának megfelelően a búvárkodást, stb. És most már a tematikáról beszélek, hogy milyen jellegű táborokat szerveztek.
Hát a legelején leszögezem, hogy tök jó, hogy szeretnéd kipróbálni a marokfegyvert. Fegyvereket nem próbálnak ki. Fegyverek közelébe sem mennek ezekben a táborokban. Airsoft, paintball természetesen van megfelelő felszereléssel, meg lézerfegyver, de hát azt tudjuk, hogy az játék. Tehát ezen kívül sok mindent ki tudnak próbálni. Ilyen például a búvárkodás, drón, hagyományőrzés. Vannak olyan táboraink, ahol mondjuk a vívást is. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy egy sporttábort be lehet-e vinni egy honvédelmi táborba.
Hát persze, Gulyás Michelt kiviszitek, öt tusa.
Így van, pontosan. És ezt így is teszünk. Tehát minden táborban van olyan sportszázados, aki sportoló, és közben katona is. Uh-huh. És akkor kivisszük, megismerhetik, és beszélgethetnek velük.
Álcázás is van. Ez azt jelenti, hogy akkor mindenféle ilyen kamuflás színű takarókat adtok nekik, és akkor azt mondja a körletvezető, vagy a táborvezető, vagy nem tudom kicsoda, hogy akkor most van 10 percetek, és bújjatok el úgy, hogy nem találnak meg benneteket.
Hát nem teljesen így működik, de majdnem. Először megtanítják őket, hogy kell. Az álcázásnak nyilván vannak szintjei, ezeket megtanulják, azokat a szinteket, amiket meg lehet tanítani, de inkább én a túlélő technikákra a hangsúlyt arra fektetném. Mert miért? Azért, mert a célunk az, hogy ezeket a tapasztalatokat a civil életbe is tudják használni. Tehát például elmennek barátokkal. Apa, anya, elmegyünk a haverokkal az erdőbe. Rájuk esteledik. Lemerül a telefon. Nincs zseblámpájuk. Hogy tudják mégis azt eldönteni, hogy merre kell elindulni? Hogy tudnak tüzet csinálni? Hogy tudnak vizet csinálni? Tehát ezeket mind-mind megtanulják játékos formában, és természetesen elmondják nekik a táborparancsnokok, hogy ezt mikor tudják és hogy használni.
Ez azt jelenti, hogy akkor, hogyha lemerül minden és rájuk esteledik, és akkor ezt megpróbáljátok valahogy, nem tudom, rátenni az ő életükre, tehát hogy akkor ezt most játsszuk le, talán fogalmazzak így, akkor előtte elmondjátok nekik a legfényesebb csillag, sarkcsillag, éjszak. A tábor délen van, pont ellenkező irányba kell elindulni, hogyha nem tudjátok.
Például. Igen.
Igen. Ha éhesek vagytok, akkor itt ez a gomba, ezt ehetitek, de csak a pont így néz ki.
Hát a gombát azért szerintem kiszoktuk hagyni, de hát, hogy veszélyes dolgokat nem mutatunk meg nekik, de mert nem kell, nem ez a cél, hanem az, hogy ténylegesen egy éjszakát minimum túléljenek, úgy túléljenek, hogy még elvezik is.
Egy dologról nem beszéltünk még, ami egyébként hát túléléshez, pontosabban a segítséghez kötött. Méghozzá az, hogy olyan jellegű tematika is van nálatok, és gondolom, hogy az mindenbe belefér, hogy akkor, hogyha valakivel valami baj van, akkor mit tegyenek a gyerkőcök?
Ez benne van a honvédelmi ismeretekben. Minden táborban benne van alapként a honvédelmi ismeretek, és az egészségügyi ismeretek is. Tehát van ilyen foglalkozás, ahol megmutatják nekik. Ez azért is jó, mert ha jogosítványt szeretnének a későbbiekben, nyilván a legfiatalabb korosztály, akik meg már idősebb korosztály, azokra építünk. Tehát nekik már megvan, vagy meg lehet ez az ismeretük, és akkor úgy építkezünk, hogy egymásra fokozatosság elvét betartva egymásra épülnek a tematikák.
Azt lehet vezetni? Kivisztek egyet-kettőt? Vagy nem tudom, említhetnék akármilyen nagy autókat, amivel bizonyos dolgokat szállít a honvédség, vagy esetleg katonákat?
Persze, kiszoktak vinni, meg lehet simogatni ezeket az autókat. Mindent bemutatnak. Amikor egy laktanyában van az adott tábor, akkor az adott laktanyára jellemző eszközöket, technikákat bemutatnak, és meg lehet fogni, meg lehet nézni.
Ó, erről eddig nem beszéltünk, ez egy új topik, és akkor most foglalkozunk gyorsan pár mondat erejéig ezzel. Egy laktanyában van a tábor. Én tökre azt hittem, hogy akkor nem tudom, valahol egy tényleges tábor helyre oda kivonultok ti a katonaságtól, akik a tábort szervezik, vagy vezetik, vagy bármilyen feladatot látnak el benne, és akkor ott azon a területen csináljátok. De akkor ezek szerint nem, hanem Debrecenben a Kossuth laktanyában, itt a Petőfi laktanyában, stb. Stb. A gyerkőcök, nem tudom, jönnek 35-en, 40-en, és akkor ott valamelyik részt elszeparáljátok nekik.
Van ilyen is, meg olyan is. Van olyan hely, ahol nem adottak úgy a feltételek, tehát egy laktanyában nem lehet bevinni, tehát ilyen laktanya is van, és van olyan, amikor be lehet vinni. Tehát, hogy végül is igazad van, mert van olyan, hogy táborhelyre visszük ki őket, és van, hogy laktanyába.
És egyébként a honvédség elöljárói néha lemennek, és akkor nem tudom, lehet velük is beszélgetni.
Tehát leszoktak menni, bemutatkoznak, motivációs beszédet tartanak, hogy de jó, hogy itt vannak a táborozók, érezzék nagyon jól magukat, és nagyon sok jó élményt kívánnak nekik.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban dr. Nagy Zsuzsa, a Magyar Honvédség hadanagya. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Nekem
Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a honvédelmi táborok világában kalandozunk a Magyar Honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, a táborokkal, meg a honvédséggel, meg a honvéd élettel kapcsolatban. Egy-két dolog még kimaradt, ez pedig az, hogy bekerülnek a gyerkőcök egyhetes táborról, bentalvós, ott lakásos táborról van szó, nyilván reggeli, ebéd, vacsora, gondolom.
Így van.
Ugyanazt kapják egyébként, hogy halaktanyában van, mint amit a katonák?
Így van. Ha laktanyában vannak, akkor igen.
Milyen az ellátás egyébként nálatok?
Ó, nagyon jó az ellátásunk. Tényleg nagyon jó. Én például nem tudom megenni annyi akkora adag, és nagyon finom.
Hagyjuk is jó, az étkezést, foglalkozzunk inkább azzal, hogy ha már arról van szó, hogy akkor bizonyos napi rend szerint élnek a gyerkőcök, akkor nem tudom, reggel 8-kor sorakozóval indítotok?
8-kor, 6 órakor. Általában 6-kor van az ébresztő. 8-kor, ho-ho. Igen.
Trombitaszó? Ahogy a filmekben?
Így van, van olyan táborunk, ahol trombitaszó. Aztán természetesen van reggeli torna, sorakozó, alaki foglalkozás, reggeli. Aztán az adott tematikának megfelelő programok. Ebéd, megint az adott tematikának megfelelő programok. Aztán jön a 2 órás telefon használat. Ez szabadidő terhére. És utána jön a vacsi. Majd este ilyen csapatépítő játékok.
És aztán nem tudom, 9-kor pedig takaródó trombitaszó mellett?
Hát a trombitaszó olyankor már azért elmarad, de igen, elmennek lefeküdni.
Az idősebbeknél ilyen, nem tudom, szabályszegések szoktak-e lenni, hogy éjfél magasságában benéz a felügyelő, vagy bárki, aki ott van, és akkor ők még nem tudom, a takaró alatt zseblámpával valamit nagyon játszanak, vagy
hát
zenét hallgatnak.
Hogyne, hát fiatalok, hát csinálják is. Hát még most csinálják, persze, szokott ilyen lenni, de nincs ezzel probléma, mert szakképzett katonák foglalkoznak velük, és pontosan tudják, hogy ez a korosztály ezzel jár.
A sorakozó az pont úgy néz ki egyébként, mint az általános iskolában a tesi órán, hogy nagytól a kicsiig, és akkor kartávolságra?
Nem. Hát azért ez itt más a forma, az alaki foglalkozásnak vannak szabályai, és nem teljesen így néz ki.
Az, aki tartja ezeket a táborokat, vagy hogy hívjátok egyébként? Táborvezető? Vagy...
Táborparancsnok.
A táborparancsnok egyébként, amikor megvan reggel 6-kor a sorakozó, akkor utána szalutál, ahogy szokták egyébként a katonaságban, és akkor mindenkinek szalutálnia kell, és van, nem tudom, valaki, aki felelős, és akkor ő kilép a sorból, és akkor táborparancsnoknak jelentem, hogy mindenki itt van?
Nem, ez nem így szokott történni. Most az elmúlt 3 évben fejlesztettünk, méghozzá úgy, hogy kadét mentorok is részt vesznek. Ők rajparancsnokként. Ugye azt tudjuk, hogy vannak kadét programok, és a kadét programban tanuló fiataloknak van lehetősége arra, hogy mentorként részt vegyenek térítésmentesen ezekben a táborokban. Ugye ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy egy tábor, mondjuk 30 fős. Ebbe a táborba 3 kadétra van szükség, mint segítők. És ők azok, akik kapocs a táborozók és a táborparancsnok között. És akkor ezeket ők teszik meg. Plusz az, hogy a raj meglegyen, a létszám. Természetesen nagyon sok segítő van, de hogy ők is már tanulják azt, amit egyébként tanulnak az iskolában.
Honvédelmi táborok. A Magyar Honvédségnek számtalan helyen Magyarországon van telephelye. Arról még nem beszéltük. Én egy debreceni Kossuth laktanyát már említettem, meg a Petőfi laktanyát, de hát ezen kívül azért nem tudom, kelettől, nyugatig, északtól, délig, mindenhol is. Hol tartjátok ezeket a táborokat? Különböző területeken, városokban, laktanyákban, vagy mindegyik ilyen Budapest központú?
Nem, régiós. A táborok több mint 70 helyszínen vannak, úgyhogy az egész országban megtalálható. Ezt ott lehet megnézni az adott weboldalon, és úgy is történhet, hogy a weboldal nézi, hogy honnan.
Aha.
Tehát a GPS alapon. Így van, és legközelebbi. számos táborunk van, és ugyanígy elmondhatom, hogy több mint 50 tematikával rendelkezünk.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Zsuzsa, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Hogyha valakinek fölkeltette az érdeklődését, csak így nem tudom, kicsit ködbe burkolva, annyit mondtál, a megfelelő internetes oldalon meg lehet találni. Hol lehet jelentkezni ezen?
Hát vártam, hogy megkérdezz, hogy ennek csúcspontja legyen. honvédelmitábor.hu oldalon. És ott nagyon fontos megemlíteni, hogy van ügyfélszolgálat is. Ha valaki elakad az oldalon, akkor az ügyfélszolgálat áll rendelkezésére.
És akkor az utolsó előtti kérdés pedig legyen az, hogy olyan előfordult-e, vagy előfordulhat-e, hogy akkor egyre népszerűbbek ezek a honvédelmi táborok. Meg annyi gyerkőc jelentkezik. Említetted, hogy azért mégiscsak korlátozott a befogadó képesség, és valakinek azt kell visszaérni, hogy sajnálom, már a 31. lenne, nem fog beférni, tessék megpróbálkozni jövőre.
Nem kell visszaírni, mert a weboldalon látja folyamatosan, hogy mennyi szabad hely van. Tehát, hogyha ő nem fér bele, akkor ő nem is tud arra a táborra jelentkezni.
És akkor még egy kérdés a végére, ez pedig legyen az, hogy utókövetés van-e, mit láttok, hogyha a gyerkőcök elmennek akármelyik korosztályban, akkor utána ilyen visszajelzések vannak-e, hogy akkor szeretnék majd jövőre is jönni, vagy hogyha letettem az érettségit, akkor mindenképpen katonatiszti főiskolára szeretnék menni, vagy a honvédség keretein belül képzelem el az életemet.
A kérdőív, amit említettem, ez kitér erre, arra is, hogy volt-e már táborban, meg arra is, hogy elképzelhető-e, hogy ő mondjuk kadétiskolába megy attól függően, hogy hány éves, vagy hogy a későbbiekben meggondolja, hogy a katonaság kötelékébe lép. És azt tapasztaljuk, hogy aki a honvédelmi táborokat választja, nagy arányban szeretne valamilyen szinten a Magyar Honvédséghez tartozni.
Mit láttok egyébként ott a honvédség keretein belül? Mennyire népszerű a katonai pálya manapság 2026-ban, vagy az elmúlt nem tudom 5-10 évben, mennyire népszerű a pályakezdők a fiatalok között az, hogy akkor szereljünk fel?
Hát ez azért nem tudom neked elmondani, mert én magamból indulok ki. Én szerettem volna katona lenni, és katona lettem. Tehát aki szeretne, az meg tudja tenni, hogy katona legyen. Szeretnének, folyamatosan jönnek a jelentkezések, és ebből úgy gondolom, de ez az én véleményem, hogy népszerű ez a hivatás.
Leges, legutolsó kérdés most már a végére, ez pedig legyen az, hogyha valaki jelentkezik a honvédelmi táborba, akkor ilyen minimális követelmény van. Említetted valamikor egy fél órával ezelőtt, hogy mindenkiben azt fejlesztitek, ami az ő erőssége. És persze nyilván minden másról is foglalkoztok, de hogy ilyen belépő szint van-e, hogy akkor igen, jöhet a gyerkőz, de 5 fekvőtámaszt meg kell tudni csinálni, meg nem tudom, a 15 kilós zsákot vinni kell 3 kilométeren keresztül.
Nincs ilyen. Nekünk a célunk az, hogy amikor az 5 nap vége legyen, akkor ez gond nélkül menjen. Nincs ilyen belépő.
Ha honvédelemre gondolunk, akkor nyilván ez ilyen sztereotípia megint, akkor mindenkinek egy fiú gyerkőc jut eszébe. De hát ezek nem csak srácoknak szóló táborok.
Jaj, nem. Nem, és nagyon-nagyon népszerűek a lányok körében is. Sőt, sokkal strapabíróbbak, mint a fiúk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy
én is köszönöm.
Kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Ezt a kutyák széthorták, éjjel aludtál vagy egy órát, igangőz lélegzel be, bele kell halni, ebbe most bele. Szerte foszlik az idő, túl korán lett, túl késő. Amit érzel, gyorsan megy, ahogy eddig nem. Reménykedésben jó vagy, remélem.
az eltelik két év. Léteznek, élnek, te vagy láthatatlan már rég. Szerte foszlik az idő.
Flowing strong, the sea is now where I belong. is.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Magyar Honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával beszélgettem, a következő órában pedig Bán András kurátorral fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Napos idő lesz nyugaton és délen záporokkal, zivatarokkal. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. Újabb hőhullám érte el Franciaországot.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M35-ös autópálya M3-as autópálya felé vezető oldalán egy személyautó ütközött korlátnak a Mikepércs Ipari Park debreceni repülőtér csomópontnál. A 48-as kilométernél a gyorsítósávot lezárták, ezért fokozottan kell ügyelni az autópályára felhajtó autósokra. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszak járó bérkülönbözetet utólag fizetik ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, úgy, ahogy a MOL is csökkentett árréseket tartja fenn. Továbbra is tagadja bűnösségét a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per, a férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem ő ölte meg a kisfiút 26 évvel ezelőtt. Az eljárás azt követően kezdődött, hogy másfél évvel ezelőtti kihallgatásán beismerte a 11 éves bajai gyermek meggyilkolását. Később azonban már azt állította, a rendőrök fenyegetéssel, zsarolással vett rá a beismerő vallomásra. Az eljárás tanúk, szakértők meghallgatásával folytatódik. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet, emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját, illetve a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméri meg a hőség.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Komoly felhős napos idő várható délnyugaton és az Alpok alján egy-egy záporra, zivatarral. Az északias szél mérsékelt marad. A hajnali 10-19 fokról 27-32 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Már megnyílt a műcsarnokban a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. Ebben az órában a kiállítás egyik kurátorával, Bán Andrással beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió. Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fotográfiák vagy a fotók, illetve a fotókiállítások világában fogunk kalandozni. Szűkítem kicsit, már megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban, és e kapcsán az egyik kurátor, Bán András már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntöm, András, de jó, hogy fotóművészet, hogyha egy Z-generációsnak, alfa-generációsnak azt mondjuk, hogy csinálni kellene egy fotót, akkor előveszi a telefonját és gyorsan lő vele 4644 millió fotót 20 másodperc alatt. Ha visszamegyünk egy 40 évet az időben, akkor a 32 vagy a 24 kockás fekete-fehér, vagy automata, vagy félautomata fotóval csinálunk 2. Kicsit megváltozott ez az elmúlt pár évtizedben.
2000 körül volt egy nagyugrás, és ebben a pillanatban van egy nagyugrás. 2000 körül vált általánossá a digitális technika, aminek ugye az volt a következménye, hogy nem kellett spórolni a nyersanyaggal, nem kellett gondolkodni, hogy egy 36 kockás filmszalagra mi kerülhet rá. Ugye abban az időben egy-egy családi fényképezőgép nyaralástól karácsonyig ugyanazt a filmet exponálta végig. Tehát nem kellett gondolkodni, vagy nem kellett spórolni a nyersanyaggal, és még egy hatalmas előnye volt, még kettő a digitális technikának. Az egyik, hogy abban a pillanatban látszódott az eredmény a kis képernyőn. Ez persze nagyon jó, de nagyon nagy bajjal járt. Ugye korábban volt sok olyan archívum, például a Hórusz archívum, amelyik a hibás képeket gyűjtötte, ennek a csodáját, tehát a fényképi tévedéseknek a fantasztikumait. A digitális technikával gyakorlatilag eltűnt a hiba. És a másik, ami nagyon nagy változást hozott, hogy tényleg mindenki hozzáfért a fényképezéshez, és hát nagy kérdés volt, hogy a fényképnek akkor volt egy másfél évszázados hagyománya, esztétikája, kompozíciós módja. Most akkor ez mind sútba kerül, sútba dobják. Ráadásul Photoshoppal és más programokkal mindenképp módosítható volt. Na, a képmódosítás a fotográfia kezdeteitől jelen van, tehát már a daguerreotípia idején is használták, de itt teljesen más lehetőségek merültek föl.
Csomó kérdésem van az iménti mondatai kapcsán, András, kezdjük azzal, hogy egy kis szeletkéről nem beszélt ennek a bizonyos változásnak, amíg ugye félautomata, automata, briszrosz vagy akármilyen fényképezőgéppel a családok nyaraláson, karácsonykor fotóztak, akkor azért az drága is voltál. Manapság pedig ezek a bizonyos, vagy gondolom én is, mindjárt kifejtem. Manapság pedig ezek a bizonyos telefonnal készített, mindenki által hozzáférhető képek pedig sokkal egyszerűbbek, olcsóbbak, csak egy jó telefont, vagy egy telefonba rejtett fényképezőgépet kell hozzávenni, mert hogyha megcsináltam, nem tudom, egy nyaralásom, 2-36 kockásat elkattintottam, aztán elmentem előhivatni valahová, a gatyámat ráfizettem, és lehet, hogy nem is volt csak 2 jó belőle, de összeset ki kellett fizetni.
Hát én azt gondolom, hogy ez több ponton nem teljesen így történt. Egyrészt nem kellett az összeset kifizetni, és ez egy külön izgalmas téma, hogy azok a szolgáltató vállalatok presztízsből, 70-80-as évekről beszélek, a rossz képeket nem adták vissza. Uh-huh. Persze nem csak a rossz képeket cenzúrázták, sok mást is cenzúráztak, de hivatalosan a rossz képeket nem. A másik, hogy az akkori fizetésekhez képest a fotográfia nem volt vészes összeg, tehát már gyerekkorban lehetett egy fényképezőgépet kapni, régen ugye a pajtást, később kis automatákat. Ami nagy különbség, hogy akkor előhívattuk a képeket, és máig ezek a papírképek, jó, a színesek nagyon megfakultan, de ezek a papírképek megvannak. A digitális technikával viszont mindent a telefonunkon őrzünk, vagy legfeljebb a kompjúterünkön, és ott is pusztul.
Volt egy ilyen fél elszólása, pár szó az iménti mondataiban, és akkor kicsit elindult a gondolatom ez irányba. Ugye a digitális fotózás megjelenésével, amikor az ember letölti a számítógépére, kicsit alakít, vagy nem alakít rajta, vagy csak a telefonján már ott van, akkor látja, tovább is tudja küldeni, hogy ha valaki esetleg, nem tudom, intimebb jellegű képeket, aktképeket készített, és még nem volt digitális technika, akkor ott azért kellett bátorság, hogy az ember bemenjen előhivatni, és aztán utána azt odaadják neki.
Nem kellett bátorság, mert nem adták oda.
Tényleg?
Nem, valóban nem adták oda. Annak idején egy kutatás során a főfotóvállalatnál vizsgáltuk azt, hogy mi minden nem kerül vissza a tisztelt megrendelőhöz. A szexuális tartalmú képek egyértelműen ilyenek voltak, de hát 90 előtt, előtti időről beszélünk. Persze meg voltak akkor is a módok, hogyha valakinek nagyon fontos volt az az akt, hogy kézbe kapja.
Hát meg attól függ nyilván, hogy akkor amatőr volt, vagy művészi, mert hogyha valaki művészileg fotográfusként foglalkozott vele, akkor vagy magának hívta elő, vagy olyan helyre ment be előhivatni, ahol egyébként tudták, hogy ez neki a munkájához kell, vagy a munkájába vág.
Valóban eddig a tömegtermelésről beszéltünk, a családi fotóról, a privát fotóról, a fotóművészet és a professzionális fotográfia teljesen más pályákon mozgott, más laboratóriumok szolgáltattak a számára, amíg szükség volt laborokra. Valójában bizonyos fokig máig is szükség van, hiszen például a fotoművészeti szalon, amiről beszélgetni fogunk, ott elkészülnek printek, elkészülnek papírképek, tehát kell elő kell állítani ezeket a képeket, de hát a fotoművészetben mások a gyakorlatok, mások a szabályok.
Annyi minden van, amiről kell beszélnünk, vagy kellene beszélnünk, és nyilván egy csomó mindenre ki is fogunk térni, de hogy egyébként most így, hogy a 2026-ban megnézzük, hogy mi az, ami trend, akár technika, akár nem tudom, téma szempontjából, mindennek van előélete, megjelentek már a korábbi évtizedekben, mint ahogy említette a Photoshop, mint ahogy említette a különböző daguerrotípiák, tehát hogy azt most, hogy a mesterséges intelligenciával milyen képeket tudunk, vagy kb. Tudunk előállítani, egyébként, hogyha nem így hívjuk, hanem manipulált képeknek, minden ennek van előtörténete már.
Igen és nem. A mesterséges intelligencia, ugye a korábbi képmanipuláció előtt mindig ott voltak konkrét valósághelyzetek, amit a fotográfus lefotózott egy fényképezőgéppel, és aztán azon alakított a laboratóriumba vagy a képernyőn. De valamilyen valóság mindig jelen volt a fotográfia készítésének pillanatában. A mesterséges intelligencia esetében is van egy valóság, de ez nem fénnyel megvilágított valamilyen részlete a környezetünknek, tehát nem fénykép készül, hanem adattömeg, egy hatalmas közös kulturális kincs. És ez a baj a e pillanatban, és a változás folyamatos, és szinte pillanatonként módosítja az eljárásokat, de e pillanatban az a helyzet, hogy ebből a közös kincsből képileg közhelyek születnek.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora, Bán András, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Szakasztott volt.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a fotográfiák, illetve a fotóművészet világában kalandozunk, hiszen már megnyílt, és egészen szeptember 27-éig látható a Műcsarnokban a Fotóművészeti Nemzeti Szalon, és az egyik kurátor Bán András, tehát itt ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk.
Köszönöm.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk, kicsit felülnézetből néztünk rám a fotóművészet elmúlt pár évtizedére, az elmúlt szűk negyed órában, és maradjunk még kicsit ugyanennél a topiknál, méghozzá oly módon, hogy így 2026-ban, amikor most már szinte minden digitálisan történik, a bevásárlástól kezdve az életünknek a nagy része a különböző platformokon, különböző appokban zajlik. Manapság van még bármilyen létjogosultsága, az old school, talán fogalmazhatok így, fotóművészetnek, amikor valaki elővesz egy 1970-es évekből származó fényképezőgépet, behúzza a 36 kockát, fekete-fehérre fotóz még, vagy most már maradjunk annál, hogy telefonnal nagyon jó képeket készítünk, és most már digitális fényképezőgépek sem kellenek.
A Műcsarnokban megrendezett Fotoművészeti Nemzeti Szalonnak Kincses Károly kollégámmal, akivel együtt csináltuk a kiállítást, kérték, hogy adjunk egy címet, választottunk is egyet, az a címe, hogy Utak és útkereszteződések. Ugye ez két dolgot sugall, ez a cím. Egyrészt, hogy valamiféle útkereszte, erősen forgalmas útkereszteződéshez értünk, ahol szembe kell nézni a jobbkész szabállyal és mi egyebekkel. Tehát, hogy mi lesz a mesterséges intelligencia árnyékában a fotóművészettel. De a cím másik része azt mondja, hogy utak, mert nagyon erős meggyőződésünk az, hogy a fotóművészetnek vannak továbbra is olyan útjai, amelyeket a mesterséges intelligencia nyilván befolyásol, de nem tudja átvenni a szerepét. És a kiállítás egyes termei, 6 tágas terembe számolunk be a mai magyar fotoművészetről, a kiállítás egyes termei, azt gondolom, ezeket a lehetséges utakat sorolják.
Azon gondolkodom közben, mint hogy egyébként most így 2026-ban, amikor a telefonon vagy a számítógépen keresztül mondjuk zenét hallgatnék, és akkor ott streamelni tudok bármit, 70-es évekből, 50-es évekből meg tudom hallgatni, és mégis jön vissza divatba, csak hogy analógiát hozzak, a bakelit lemez, meg talán most már kazetta, a Walkman-eket újra elkezdték gyártani. Ugyanígy lehet a fotóművészetben egy ilyen visszakacsintás, hogy akkor egy kicsit nosztalgikus feelingből vegyünk elő.
Ez már régóta így történik, évtizedek óta így történik. Van egy erős irányzata a fotóval való foglalkozásnak, a fotoművészetnek, és itt a Műcsarnoki kiállításon is az egyik terem, Kincses Károly kollégám kedvenc terme, csak olyan fotográfiákat mutat be, ahol a fotós az üveglapra az otthon kevert emulziót felönti, hosszasan foglalkozik az exponálással, tehát egy fénykép elkészítése nem a másodperc tört része, hanem napokba kerül. Ezek a képek, tehát ezek a különféle archaizáló képek megpróbálják újra és újra gondolni azt, hogy végül is a fény rögzítése. Ez a csoda, hogy a emulziót érő, a fényérzékeny anyagot megérintő fény mire képes. Ez egy kimeríthetetlen téma.
Van abban valami varázslat, és persze javítson ki, hogyha tévedek, András, amikor az ember megcsinál egy old school fényképezőgéppel, egy analóg fényképezőgéppel egy akármilyen képet, és akkor nem tudom, ott a helyszínen még így állítja, úgy állítja, nem nyomja le, mert tudja, hogy egyébként korlátozottak a lehetőségei, és aztán csak bízik benne, reméli, hogy amikor majd előhívja, vagy előhivatja, abból olyan lesz, mint amit ő megálmodott, vagy szeretett volna. És ha kicsivel másabb, akkor pont abban lesz a varázslat. És az, hogy megcsináljuk egy ilyen felgyorsult világban, és abban a pillanatban látjuk az akármilyen kivetítőn, az ezt a varázst, mintha elvenné tőlünk.
A jelenkor művészetének sok területen, a képzőművészettől a zenén át, ez a lelassítás, ez a lelassulás, ez egy fontos eleme. Gondoljuk el egy pillanatra, mondjuk Divald Károly fotográfus, aki a 19. század végén a Tátrát fotózta, egy szekérre fölpakolta, várta azt a napot, ahol megfelelő az időjárás, egy szekérre fölpakolta az összes eszközét, kivonult arra a pontra, egy hosszú utat végigjárva, ahonnan majd az aznapi felvételt, egy darab vagy egy-két felvételt elkészíti, felöntötte az emulziót az üveglevezre, és így tovább. Tehát egyfajta tökéletesség vágy ott volt a képkészítés folyamatába, és az exponálás, akkor még nagyon hosszú exponálás pillanatába, pillanataiba.
Az a mém jut eszembe róla, nem tudom, hogy szembe találkozott-e vele valamelyik közösségi oldalon, így egymás mellé pakolják az akkori és a mostani fényképkészítési módszereket, hogy az Apollo 13 utasai elmentek a Holdra, és készült a rengeteg sok hosszú út alatt, amikor odaérkeztek kettő, vagy három, vagy nem tudom, öt darab kép. Egy kis hölgy, aki nem tudom, 18-19 éves, összepakolja magát, és akkor 10 másodperc alatt készít 800 fényképet magáról. Hogy kb. Ennyi a nagy változás.
Ez egy nagyon lényeges változás, és mint minden technikai változásnak, ennek is vannak pozitív oldalai. Tehát a mondjuk a 19. század végén portrénál maradva, ha már a kis hölgyet említette, portrénál maradva ahhoz, hogy elkészüljön az én arcomról a felvétel, már pedig ez egyre fontosabbá vált, akkor presztízse volt a fotónak, el kellett menni a műterembe, ami esetleg nem is azon a településen volt, ahol laktam, föl kellett készülni a fotónak, majd a fotós fotográfus, a műtermi fotográfus megmondta, hogy mit csináljak, üljek le, így forduljak, úgy forduljak be, állította a fényt. Ez a kis hölgy, akit említett, ezt mind maga csinálja meg, tehát közelebb kerül saját magához, talán jobban meg tudja ragadni a saját, néha nagyon változó identitását.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Bán András kurátor, a Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora, egyébként a címe az az idejének, hogy utak és útkereszteződések. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai nap vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod. Fehér rózsát vettem, megint feléd ballagok. Az ég is érted sír, én csak némán hallgatok. Csak pár madár az égen, ők is érzik bánatom. Lelkem tépett szemfedő, nem múló fájdalom. Sírjon a zongorám, elhervadt orgonák. Egy búcsúdal, mit felkap majd a szél. Még óvnám szívemet, velem játszik a képzelet, és ott látlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás gyerek, sajnos az idő pereg, és én se tudtam visszapörgetni. Az eső csak jepeg, elmúlnak nyara kelek, bár csak tudnék néha hozzád fölmenni, de nem mit beszélni. Tudom, hogy hallasz apám, lepereg a filmem, és te is ott állsz alá. De sajnos kihalt lett minden, és már üres a tér. Hideg és borús a tél, de ez a lélek nem fél. És én csak megyek, magához húz ez a dall, a dallam közelebb csal, leomlik mindegyik fal. Tudom, hogy nem szűnik soha meg a fájdalom, mert ezernyi súly maradt a vállamon. Fehér rózsát vettem, megint feléd ballagom.
Feléd ballagom.
Ég is érted sír, én csak némán hallgatom.
Némán hallgatom.
Csak pár madár az égen, ők is érzik bánatom.
Érzik bánatom.
Lelkem tépett szemfedő, nem múló fájdalom. Sírjon a zongorám, elhervadt orgonám. Egy búcsú dal, mit felkap majd a szél. Legvégén.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Olyan hosszú volt a tél, sose fáztam úgy, mióta elmentél. Vacog a lelkem, fázik a testem, így vártalak téged a hidegben. És újra nyílnak a virágok, de nem oltják el a hiányot. Sebesen úszom az esőben, míg versenyt futok az idővel. Mert én csak rád gondolok, mozdulni nem tudok, és még most sem értem.
Fitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a fotóművészet világában kalandozunk a Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátorával, Bán Andrással. Még egyszer köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt
hozzá. Örülök, hogy itt lehetek.
Az imént arról beszéltünk, hogy ha valaki saját magát lefotózza, például egy hölgy, aki éppen bulizni menne, és akkor csinál magáról sok portrét, akkor egy csomóféle mesterembernek a feladatát teszi egyébként magára, mert a sminket meg kellett csinálni, a beállítást, a fotót, stb. Meg kellett csinálni, vagy meg kellett találni hozzá. És azon gondolkodom, hogy még a digitális világ előtt mennyi mindenhez volt szükségünk nekünk is fotóra. Hogyha személyigazolványt csináltatott az ember, vagy nem tudom, bérletet csináltatott, mert éppen tömegközlekedett, el kellett menni valahová, ahol csináltak az emberről poltré fotót, ilyen kis 4x4-eset.
Így van, ezek mind nagyon változó folyamatok.
Akik ezeket csinálták, ők egyébként nem mesteremberek, nem fotóművészek voltak, akik a portrékat fotózták, nem, de bár
mesteremberek voltak, akiknek a tudása szintén nagyon sokat változott az idők során. Ugye a fotográfia első évtizedeiben nem lehetett semmit a készen, tehát filmet, fotópapírt készen a boltba megvásárolni, a műterembe kellett, a fotóműterembe kellett előállítani. Ahogy a 19. század vége felé egyre jobban standardizálódott a fotóipar, sok mindenhez hozzá lehetett férni, és aztán jöttek nagyon fontos technikai változások, ilyen például, amikor olyan könnyű lett a kamera, és olyan rövid idejű az expozíció, hogy a fényképezőgépet kezébe vehette a fotós, ugye ezt nevezik Leica korszaknak. Ekkor kezdődött igazán a riportfotográfia, tehát ami az eseményhez oda megy és tudósít, és ez tartott nagyon sokáig, egészen a közelmúltig.
Hogy került kapcsolatba egyébként a vizuális kultúrával, András? Számtalan közösség megalapítása, vagy azokban való részvétel, vagy különböző publikációk kötődnek a nevéhez, meg tanít is egy csomó helyen, de hogy nem így kezdődött, hogy ön egyből a fotográfiával kezdett el foglalkozni?
De így kezdődött. Nyilvánvalóan már általános iskolás koromban fotóztam, de hát hamar kiderült, hogy nagyon pocsék fotós vagyok, és abba hagytam. Viszont egyetemista koromban többek között művészettörténet szakra jártam, elkezdtem a Rozgonyi Iván, az akkori nagyon színvonalas fotoművészeti lap főszerkesztőjének a hívására fotográfiáról írni, és aztán ugyan nagyon sok mindent csináltam az évek során, de a fotóval való foglalkozás, a fotó iránti érdeklődés mindvégig megmaradt. Annyiban változott, hogy eleinte nyilván a fotóművészet érintett meg, később egyre inkább az, hogy a fotográfia végül is hogyan működik a társadalomba, és amikor találtam ennek egy disziplinát, műfajt, ezt kezdtem el kutatni, és aztán a rendszerváltás után tanítani is, ezt akkoriban úgy hívták, hogy vizuális antropológia.
A fiatalok mennyire érdeklődnek manapság egyébként a vizuális antropológia fotóművészet iránt? Most, hogy minden itt van a kezünkben, és tök mindegy, milyen fotókat csinálok.
Van egyfajta közömbösség a művészetek, és ezen belül a vizuális művészetek irányába. Ugyanakkor meg azt tudom mondani, hogy a nemzeti szalonok, mint a fotóművészeti nemzeti szalon is rettenetesen látogatott. Két dolog van jelen egyszerre.
Itt az ideje, hogy kicsit jobban belássuk magunkat a műcsarnokban, már megnyílt fotóművészeti nemzeti szalomba. Ez nincs minden évben, 5 évente kerül megrendezésre.
Így van, mióta a műcsarnok rendszeresen nemzeti szalonokat rendez, ez a harmadik kör, harmadik alkalommal kerül megrendezésre a fotóművészeti szalon, és ez az idei annyiban nagyon más, mint az előzőek, annyiban különbözik tőle, hogy itt egy könyv és egy kiállítás találkozik. A könyv, amit szintén Kincses Károly kollégámmal közösen szerkesztettem, és a Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója adott ki, most jelent meg, könyvhéten lesz a bemutatója. Ennek a könyvnek az a címe, hogy a magyar fotóművészet 300 alkotója. Na most, ha belegondol, itt minden szó problematikus, tehát magyar, mondjuk egy André Kertész magyar, fotóművészet. Mi a franc a fotóművészet? Mióta a fotóművészet létezik, azóta folyik erről vita. Ha nem kérdezi meg, akkor persze tudom, mi az, de hogyha pontos definíciót kell adni, akkor azért lesznek gondjaink egymással. 300. Mert pont 300. Csak ennyi van. Valójában sokkal-sokkal több jelentős alkotó van a fotóművészet területén. 300 valahogy abból adódott, hogy egy könyvbe ennyi fér el. Mindenki kapott egy oldalpárt, egy értékelő eszészól róla, két kép, ennyi fért el, de lehetett volna ez a könyv akár 500 vagy 600 fotográfustól is, és a kiállításra ennek a könyvnek a még élő, működő alkotóit hívtuk meg.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora, Bán András, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Az új be az életben, egy hívásra. Van itt helyünk, nem látom mindig a gondolatot, de nem hiába. Kristálytiszta szemedben nézve a gyermek éned mi kiáltana. Tudni kell engedni, jöjjön az állat, jöjjön, jöjjön, jöjjön. Voltam már mélyen és nem tudtam, hogy merre is menjek. Hittem esti imámba, hogy válaszra lejjek. Gondoltam sokáig, hogy bízni jó, begyűjtött pofonokkal azt, hogy adni jó. Sokszor volt, hogy megtetszett valami, sokszor volt, hogy kértem meg valakit, sokszor éreztem már magamat egyedül. Nem leszek többi, akkor elmenekül. Lazulj bele az életbe, magammal kell rendbe jönnöm, amíg erőm és időm van. Mikor azt mondták, nincs több benne, bátorított, mint több tetre. Vízbe ugrani és inkább úszom, mint hogy csendben fussak. Sokszor volt, hogy megtetszett valami, sokszor volt, hogy kértem meg valakit, sokszor éreztem már magamat egyedül. Nem leszek többé, akkor elmenekül. Lazulj bele az életbe, merülj bele és engedd be. Lazulj bele az életbe, ne csak vágy rá, ne csak nézzél. Lazulj bele az életbe, életbe, merülj bele és engedd be, engedd be. Lazulj bele az életbe, ne csak vágy.
Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Like
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon, aminek a címe az, hogy utak és útkereszteződések, szóval ennek az egyik kurátora Bán András ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk.
Nagyon jó, hogy beszélhetünk erről a kiállításról.
Az imént már említette, hogy egyébként ez ilyen kettő az egyben túin van, mert hogy könyv is, pontosabban album is van, és a kiállítás is megnyílt már. 300-an kerültek be ebbe a bizonyos albumba, és ebből a 300-ból pont a fele, ha minden jól megy, akkor 150 fotóművésznek a munkái láthatók most.
Ez egyszerűen adódik abból, hogy a 300 alkotó a 19. század végétől egészen a fiatalokig máig került be a könyvbe, de meghívni csak azt tudtuk, aki ma is alkot, hiszen a Nemzeti Szalonok játékszabálya úgy szól, hogy az elmúlt 5 évben készült alkotások. Tehát a könyvbe a főművek, a kiállításon és a kiállításhoz tartozó katalógusba pedig a friss művek szerepelnek.
Az imént említette, hogy ezzel a bizonyos címmel, amit az albumnak adtak, minden egyes szavával lehetnek az embernek kételjei. Menjünk rá arra, és akkor itt már a műfajra, a zsánerekre megyünk rá, hogy mi az, hogy fotóművészet, hogy ennek azért rengeteg műfaja, alfaja, zsánere van. Milyen jellegű képek kerülhetnek, vagy kerülnek be a fotóművészeti nemzeti szalomba? Portré fotók, dokumentarista fotók, stb. Stb.
A fotográfiában és a fotóművészetben az a szép, hogy sok szempontból ellentétben a képzőművészettel semmi nem avul el. Ugyanazok a gondolatok, ahogy változik az életünk, újra és újra előkerülnek, de hát annak ellenére, hogy a 19. század vége, 20. század eleje volt a portréfotózás nagy időszaka, ma is készülnek hihetetlen izgalmas portréképek. Ma is készülnek színpadi felvételek, táncfelvételek, csendéletek, tájképek, tehát minden műfaj érvényes, és minden műfaj mellett akár újak is jöhetnek és jönnek létre.
Újak jönnek létre. Az magában foglalja egyébként, hogy akkor ez már a mesterséges intelligenciát jelenti, André?
Hát azt a pillanatban...
Mert újat kitalálni szerintem egyébként, hát így 2020-ban nem tudunk. Tehát, hogy amit lehetett, azt az elmúlt 150-200 évben már lefotózták. Mármint, hogy műfajukat, újat nem lehet már kitalálni.
Mondhatjuk azt, hogy az ember amúgy se tud semmit kitalálni, mindig csak azt ismétli, amit megtapasztalt. De nagyon nagy a változás, és inkább most nézzük azokat a termeket, ahol a fotoművészet még mint fénykép van jelen. A mesterséges intelligencia tényleg egy nagy kihívás, de ahhoz egy másik órára lenne szükségünk. Itt ezekben a termekben, a 2006 tágas nagy terméből 5-ben, tehát elég impozáns méretű a kiállítás, ugye erről beszéltünk, hogy kb. 150-en állítanak ki, több mint 800 kép. Kell azért 2-3 óra alaposan végignézni, hogyha megérkezik a látogató a műcsarnokba. Tehát ebben a teremben egy olyan elrendezést választottunk, ahol először azokkal a képekkel találkozunk, amik nagyon közel vannak a megtapasztalt valósághoz. Nevezhetjük dokumentaristának vagy riportfelvételeknek, és ahogy haladunk előre a térben, úgy jutunk el, nem azt mondom, hogy összetettebb gondolatokig, mert egy riportfotó is nagyon nagy mélységeket tud föltálni, de inkább a tapasztalástól egy kicsit távolabb lévő kompozícióba, képmegfogalmazásba, koncepcióba sokkal árnyaltabb, sokkal komplexebb képi helyzetekig.
Nem valós képi helyzetek ezek szerint kitaláltak?
Tulajdonképpen minden fotó kitalált is, hiszen az, hogy éppen mit választ ki a fotográfus a kamerája előtti sokszínűségből és vibrálásból, az még a legdirektebb dokumentumfotó esetében is kitaláció, persze.
Színes, fekete-fehér képek egyaránt?
Minden. A fotósok változatlanul szeretik, kicsit jobban is szeretik a fekete-fehéret, amikor nem viszi el a látványosság a figyelmünket. Inkább el tudunk mélyedni a részletekbe, a finomságokba.
Nem egyszer, nem kétszer említettem az elmúlt szűk egy órában, hogy manapság ugye ott járunk, hogyha valaki fotózni szeretne, akkor előveszi a telefonját. Hogyha azt mondom, hogy fotóművész, vagy fotóművészet, akkor az én kapcsolok mindenképpen egy rendes, klasszik fényképezőgépet. És pont ez a kérdés, hogy itt a Fotóművészeti Nemzeti Szalonban fényképezőgéppel készített képek, vagy esetleg mobiltelefon, egyéb eszközzel, akciókamerával készített képek?
Mindenféle van. A mobiltelefontól kezdve a fakameráig, a üveglemezes fakameráig. Mindenféle van, mert egyrészt minden fotósnak van egyfajta habitusa. Tehát mi az, ahogy ő igazán meg tudja közelíteni a problémáit. Másrészt pedig minden technika nagyon másféle képiséget teremt. Ugyanúgy, ahogy a hagyományos laboratóriumi nagyítás, fotópapírra való nagyítás egészen más anyagi minőség, egészen más élmény, mint egy jó minőségű printerrel kinyomtatott kép.
Kettő utolsó kérdés a végére, András, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Fotóművészeti Nemzeti Szalon. A nemzeti az azt jelenti, hogy magyar fotóművészek, vagy azt jelenti, hogy magyar fotóművészek magyar tematikájú képei.
Az előző, tehát itt valóban tág értelemben magyar fotóművészek szerepelnek. Ebbe beleértjük néhány erdélybe alkotó barátunkat is. Így hirtelen, ha belegondolok, tulajdonképpen a határon túlról most csak erdélyi fotósok szerepelnek, de szerepelhetnének máshonnan is. Ilyen, hogy magyar tematika, hát mindenki a világban jár, él.
Szóval bőven belefér egy namíbiai, nem tudom, a aranybánya is például, meg bőven belefér az is, hogy valaki a Kékesen azt a bizonyos 1014-et jelző követ lefotózza, és akkor annak ad valamilyen művészi jelleget. És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, András, ez pedig az, hogy te érdek nagy ez a kiállítás. 150 fotós, mint ahogy említette, 6 terem, legalább 3-4 óra kell, hogy az ember végigjárja az egészet, és ketten csinálták, két kurátor van. Személyes kedvenc van-e a temérdek kép közül önnek, András?
Természetesen van, természetesen nagyon udvariatlan erről beszélni.
Mondani, melyik az.
Így van. Nagyon szívesen látom a kedves rádióhallgatókat a tárlatvezetéseken, mert ott meg kell állni a képek előtt. Például most szombaton Szigeti Tamás fotóriporterrel járjuk a kiállítást, ott elsősorban nyilván a riport alapállású fotókat fogjuk jobban szemügyre venni, aztán a múzeumok éjszakáján megint, és ez újra és újra lesznek tárlatvezetések, ott ki fog derülni, kik a személyes kedvencek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Kellemes további szép estét.
Köszönöm. Transfigure in moons of light.
ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúr Fitness, amiben most a tegnapi könyvajánló után, hogy milyen programajánló következik, ez kiderül a következő pár másodpercben. Már itt van a stúdióban Fekete Laci, már amit hoztál, szia!
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is! Koncertet, Roli, koncertet hoztam! Június 25-én a Budapest Parkban lép fel a 4S Street. A zenekar tavaly adta élete első önálló Budapest Parkos koncertjét, idén pedig visszatérnek majd a srácok, hogy újra a húrok közé csapjanak. Ráadásul a zenekar most a legnagyobb slágerei mellett elhozza az újonnan megjelent 4S járat című zenei anyagot is, amivel egyébként mi is foglalkoztunk már korábban itt a Petőfin, úgyhogy ajánlanám mindenkinek, tehát június 25-én Budapest Park, 4S Street.
Köszönjük, Laci!
Köszi, Roli!
Iszik a beton, aki éli és mozog, rajthoz állt. A pulzusom dofon, ma is megcsinálom a fesztivált. Még futnak a körök, közben a világ változik. Van, aki örök, s van, aki örök már.
Petőfi Rádió mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúr Fitness végéhez. A mai Kultúr Fitness első órájában a Magyar Honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával, és a mai Kultúr Fitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Bán András kurátorral beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
A műsorajánló után
a műsorszám